kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna ma tervezi újraindítani az olajszállítást a barátságvezetéken keresztül, tudta meg a Bloomberg. A pénzügyi lap szerint elkezdődhetnek a műszaki tesztek. Úgy vélik, a vezeték újraindítása nyithatja meg az utat Kijev előtt a 90 milliárd eurós uniós hitelre. Emlékeztettek arra, hogy Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök az olajszállítás újraindításához kötötte az uniós intézkedés megszavazását. Ma folytatódnak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. A megbeszélések pénteken kezdődtek a választáson nyertes Tisza párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőinek, valamint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter részvételével. A tárgyalások fontosabb témakörei között szerepel a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. Az egyeztetést Zug György, az országgyűlés hivatalának főigazgatója vezeti. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, miniszterelnök jelöltje tegnap jelentette be Forsthofer Ágnest, pártja alelnökét, Veszprém vármegye 2. számú Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselőjét jelölik az országgyűlés elnökének. Közölt azt is, hogy az új kormányban 16 minisztérium lesz. A pénteki tanácskozás után Magyar Péter az alakulülés lehetséges időpontját május 9-ére tette. Azt mondta, hétvégén szeretnék tartani az ülést, ugyanis aznapra rendezvényt szerveznek az országház előtti Kossuth Lajos térre. Közölte azt is, pártja azt is javasolja, amire 1990 óta nem volt példa, hogy a miniszterelnököt már az alakulülésen válassza meg a parlament és aznap tegyen esküt. Magyar Péter elmondta, javasolta, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke, a Mi Hazánk ismét Dúró Dórát javasolja. Az országgyűlési bizottságok a mindenkori kormányzati struktúrához igazodnak, jelenleg 16 van, a Tisza 20 parlamenti bizottság felállítását javasolta. Lesznek átnevezések, egyszerűsítések, mondta Magyar Péter, példaként említve, hogy az országgyűlésnek lesz társadalmi részvételiséggel foglalkozó bizottsága. Az országgyűlési törvény szerint kötelező létrehozni a mentelmi bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, Európai Uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal, nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot. Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. Magyar Péter arra kéri a leköszönő kormányt, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet, mert 160 jogszabály kötődik hozzá. A leendő miniszterelnök hangsúlyozta, kivezetik a veszélyhelyzetet, de a kapcsolódó jogalkotáshoz kell néhány hét. Magyar Péter kiemelte, elvárja, hogy május 31-ig az általa Orbán báboknak nevezett állami vezetők lemondjanak, ellenkező esetben elkezdenek dolgozni az eltávolításukon. Üzemanyagellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet közleményében azt írta, a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált a kutak fenntartása, a vállalkozók tartalékai elfogytak. A választások előtti héten a benzinkutak vállalták, hogy legalább a voksolás napjáig fenntartják a veszteséges működésüket. A szövetség törvénysértőnek tartja az érvényben lévő intézkedések alkalmazását. Arra kérik az alakuló új kormányt, hallgassa meg a javaslataikat, és közösen alakítsanak ki egy hosszú távon is fenntartható rendszert. Belátta a magyar államkincstár, hogyha inkasszózza Budapest szolidaritási hozzájárulásának áprilisi részét, az veszélyezteti a munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését, olvasható a MÁK határozatában. A kincstár 60 nap haladékot adott a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás második részösszegének, 37 milliárd 100 millió forintnak a kifizetésére. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a döntést. Napenergia hasznosítási és energiatárolási beruházáshoz nyújt finanszírozást Magyarországon az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. A szervezet azt közölte, 70 millió eurós hitellel járul hozzá a 210 millió eurós finanszírozási programhoz, amelyben kereskedelmi bankok is részt vesznek. A csomag kedvezményezettje a Renalfa IPP nevű bécsi székhelyű független energiatermelő cégcsoport. Végül az időjárásról. A változó, illetve időszakosan erősen megnövekvő felhőzetből elsősorban a Dunántúlon és a Dunatisza közén alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. Az északi a szelet, északleten és nyugaton kísérhetik erős lökések. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul, késő este 8-9 fok várható. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban először arról hallanak, hogy az ENSZ az idei évet a Legelők és Pásztorok Nemzetközi Évének nyilvánította. A globális kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet arra, milyen fontos szerepet játszanak a legelők és a legeltető állattartás a fenntartható mezőgazdaságban. Utána a 100 éve született Vasadi Péter költő alakját idézzük fel Bozók Ferenc piarista szerzetessel. S most merüljünk el egy kicsit a pásztorok világában. Beszélgető társam dr. Molnár Zsolt, botanikus, etnoökológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudás kutatócsoportjának alapítója és vezetője. A 2026-os évet az ENSZ a Legelők és Pásztorok Nemzetközi Évének nyilvánította, és ahogy elolvastam ezt a kis sajtóhírt, az, ami leginkább megütötte a szememet, és kételkedve fogadtam, hogy a földbolygó felszínének több mint felét, 54%-át kb. Borítják legelők. Ezt most hogy értsük?
Ebben benne van, amit mi gyepes legelőnek tekintünk, benne vannak erdei, mocsári, félsivatagi területek is, sőt, tengerpartok is, magas hegységek, sziklás területek. Én inkább úgy fogalmaznék, mert ugye a magyar nyelven a legelő az egy zárt fűvű terület, úgy éljük meg. De közben a legelő az számomra, ahol a megtermő biomasszát emberi élelem számára csak valakinek a segítségével, jószág segítségével tudjuk átalakítani. Tehát amikor olyan termőterületek vannak, ahol nem tudunk búzát termelni, gyümölcsöt, zöldséget, viszont terem rajta fű, fa, bokor, sás, és akár zuzma ugye északon, és azokat tudjuk mi jószágon keresztül élelemmé alakítani, azok szóval pelegelők. Na most tényleg körülbelül a becslések megoszlanak, hogy 45%, 50-54, még a műholdról sem látjuk elég pontosan a földünket, de körülbelül a földfelszín felén így tudunk élelmiszert előállítani.
Miért fontos számunkra, a föld lakói számára egyrészt a legelő, másrészt a pásztorkodás, hogy most ebből nemzetközi év lett?
Két ok miatt lett nemzetközi év, egyrészt mert fontos, másrészt meg bajba van. Azt szokták mondani, főleg az ilyen nomád pásztorokra Afrikában, amikor ilyen száraz évszakban mutatunk mondjuk maszájokat, hogy ők arra képesek, hogy túléljenek ilyen bizonytalan, hektikus körülmények között. Valójában nem erről van szó, pont az ellenkezőjéről van szó, őknek egy olyan gazdálkodási rendszerük van, amely képes kihasználni ezeket a hektikusan változó rendszereket, mert olyan módon laknak és olyan módon tartják a jószágot, hogy oda tudnak menni, ahol eső esett és megnőtt a fű. Mongoloknál 4-szer, 5-szer, 6-szor áttelepülnek a pásztorok, a Gobiban még többször, mert ha elfogy a legelő, akkor ők arrébb tudnak menni. Iránban volt olyan türkmén törzs, amelyik 12-szer települt át néhány kilométerre vagy néhány 10 kilométerre arrébb egy év során. Szemben azzal a mezőgazdasággal, amikor van egy falu, van valakinek egy földje, és ott áll a föld sarkába, és neki azon a földön kell megélnie. És várja az esőt, hogy essen. Azért mind a hitvilágunkban, mind a tudományos kíváncsiságunk arra utal, hogy meg tudjuk jósolni, hogy mekkora eső várható. Például most az idei aszályban lesz-e nyárig még komolyabb eső. Tehát egy helytülő gazdálkodó az ott várja az esőt. És mondjuk imádkozik, meg körbenetet, meg körtáncot járnak. A nomád az meg oda megy, ahol esett az eső.
Igen, de ebben rejlik talán az egyik veszélyeztető tényező, hogy ma már nem lehet akárhova menni. Hát magánterületek vannak, ilyen-olyan tulajdonok.
Így van. Ennek több oka van. Az egyik oka, hogy a pásztorok már nem tudnak olyan logikusan és szélirányosan mozogni, ahogy nekik szükséges lenne. Egyik oka az, hogy túl népesedik a föld, tehát ezen túl sokan vagyunk. Másrészt pedig egy olyan gazdálkodási rendszer találtunk ki, ami alapvetően nem igazán az embereket szolgálja, hanem a tőkét. Tehát amikor egy harmadik világbeli országban a tájnak a döntő többsége azt szolgálja, hogy a fejlett országok számára hozzon létre luxus élelmiszert, és emiatt aztán a pásztorok nem tudnak úgy mozogni, akkor megkérdezem, hogy akkor most valójában ki okozott mit. Van egy másik ilyen jellegű példa is, hogy azt mondjuk, hogy a klímaváltozás miatt ugye nőnek az aszályok, csökken a biomassa, tehát a pásztoroknak alkalmazkodniuk kell. És hát azt kérjük a pásztoroktól, hogy alkalmazkodjatok. De közben pedig ki okozta a klímaváltozást? A fejlett luxusban élő országok népessége. És azt mondjuk mi más országokban, vagy akár a fejlett országokban élő pásztoroknak, hogy alkalmazkodjatok.
Amikor olvastam ezt a sajtóhírt, én nem tudtam, hogy ez kikről szól. Tehát kik azok, akikről írták, akikre gondoltak, miközben ezt kiadták?
Maga a nemzetközi év az egész világra vonatkozik. Mindenféle kultúra, mindenféle jószágot tartó, mindenféle pásztorára vonatkozik. Igazániból pásztornak azokat az embereket nevezzük, akik napi rendszerességgel töltenek időt a jószágukkal, irányítják a jószágnak a mozgását, hogy hol legeljen, mennyi ideig legeljen azon a területen, és így egy kölcsönös tanulás tud kialakulni a jószág és a pásztor között. Bevonultak még azok a közösségek ebbe, akiket rendsereknek, kaubolyoknak nevezünk, vagy Európában extenzív állattartóknak, akik elkerített területeken tartják a jószágot, nem terelik óráról órára, vagy percről percre, de mondjuk naponta vagy hetente meglátogatják. Őket, mint extenzív állattartókat hasonló problémák veszélyeztetik, és éppen ezért őrájuk is figyel ez a nemzetközi év.
Kicsit az ütötte meg a fülemet, vagy a szememet, amikor ezt olvastam, hogy most azért sok mindenért pont a legelő állatokat teszik felelőssé, többek között a klímaváltozásért.
Igen, ez a nagyon aranyos. Nem is azt mondják, hogy a legelő állatokat teszik felelőssé, hanem az állattartást, a húsfogyasztást teszik felelőssé. És ez azért aranyos, mert egyrészt van benne igazság, ma az emberiség több húst eszik, mint amennyit a földünk számunkra biztosítana. Tehát azt szoktam mondani, hogy mindenkinek érdemes kevesebb húst fogyasztania. Az más kérdés, hogy a vegetáriánus vagy a vegán föld az kevésbé ökológikus, mert hogy nem tudja hasznosítani azokat a mezőgazdasági melléktermékeket, amiket mi nem tudunk megenni. Tehát valamekkora jószágtartásra mindenképpen szükség van a legfenntarthatóbb földi gazdálkodás esetén is. De a gond az állattartással és a klímaváltozás összekapcsolásával az, hogy összevonják az intenzív állattartást, amikor 20-50-100 ezer marha disznó van egy területen, és intenzíven szójával, kukoricával tartják őket, azokkal az állattartókkal, akiknek pásztoroló módon tartják az állatot. Aki pásztoroló módon tartja az állatot, az legelőt is kezel. Az a legelő szint köt meg. Koncz Péteréknek a kutatásai Bugacon mutatták ki azt, hogy ha nem túl aszályos az év, akkor pozitív a karbon mérlege egy külterjes állattartásnak. Azt szoktuk mondani, hogy a talaj, a legelőknek a talaja iszonyatos mennyiségű szenet tartalmaz humusz meg gyökér formájában, szerves anyag formájában, ami ráadásul nem ég le, hogyha leég a legelő, míg az erdőnek a széntartaléka vagy széntartalma az jelentős részben a föld felett van, és az leég egy erdőtűz esetén. Tehát magyarul visszatérve arra, hogy állattartás és klímaváltozás, az intenzív állattartás egyértelműen negatív hatással van a klímára, a extenzív állattartás pedig, ha nem legelteti túl a területeket, akkor meg pozitív hatással van arra, hogy a klímaváltozást csökkenteni tudjunk.
A másik, ami számomra furcsa volt, hogy azt írja ez a kis sajtó hír, hogy a Föld legkiterjedtebb ökoszisztémái. Hogyan beszélhetünk ökoszisztémáról egy kultúrtáj esetében?
Hát ugye a mi világnézetünk, ami a Bibliára épül, a tudomány is jelentős részben olyan világnézetet követ, ami a zsidó-keresztény értékrendhez kapcsolódik. A mi értékrendünkben, mi világképünkben az ember nem része a természetnek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki így gondolja, például a pásztorok pont azt mondják, hogy ők részei a természetnek, és az én kutatásaim, vagy a mi kutatásaink azt mutatják, hogy azok a pásztorok, akik odafigyelően, a tájban mozogva, a tájat ismerve tartják a jószágukat, őket tekinthetjük a természet részeinek. Innentől kezdve nem csak arról van szó, hogy vannak agrárökoszisztémák is, meg városi ökoszisztémák is, az ökoszisztémának nem kell feltétlenül természetesnek lennie, vagy féltermészetesnek. Minden olyan terület, darab a földön, aminek van egy jellemző növény és állatfaj készlet, az ökoszisztémának tekinthetjük. Tehát a kultúrtájakban levő legelők, erdők is ökoszisztémák. Ráadásul mondom, a pásztor az ezen ökoszisztémáknak a úgymond fenntartója, alakítója, és igen, sokszor nem degradálója. Az ember nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy mindig csak ártunk a természetnek. Nem, nagyon sok olyan pásztorközösség van, amelyik régóta egyensúlyban él a természettel, és nagyon fajgazdag legelőket tartanak fent.
Térjünk rá a magyar pásztorkodásra, ez egy egész kultúra volt valamikor, talán mondhatjuk, hogy pásztor kultúra, beszélhetünk erről, a pásztor alakja megjelenik a népdalokban, a mesékben, népmeséinkben. Mennyiben volt más a magyar pásztorkodás, pásztor élet, mint mondjuk a környéken vagy távolabb?
Erről végeztünk egy kutatást, az érdekelt minket, hogy ha vesszük a legelőnek a füvét, a jószágot és a pásztort, ez egy háromszög. Ebben a háromszögben tudás áramlik. Mind a pásztor, mind a jószág tanul a fűről, a pásztor tanul a jószágról, a jószág tanul a pásztorról. És azt néztük meg, hogy a világ különböző pásztorkultúráiban milyen elvek alapján működik ez a háromszög. És hát tulajdonképpen minket is eléggé meglepett, bár részben ez volt a várakozásunk, hogy van 10 olyan univerzális alapelv, amit a világ pásztorai szinte mind követnek. Például pont ez a kölcsönös tanulás, hogy ők egymástól tanulnak, az, hogy a pásztor dönti el, hogy hol legeljen délelőtt délután a jószág, hogy a pásztor folyamatosan monitorozza a rendelkezésre álló biomasszát, annak a minőségét, annak a fejlettségi vagy elszáradási állapotát, az, hogy melyik jószágfajtát a határ mely részén tartják, melyik évszakban, mikor mennek arrébb, mi alapján mennek arrébb, mekkora távolságra mennek arrébb, mire figyelnek. Tehát van 10 ilyen alapelv, amit minden pásztor közösség követ. Részben azért, mert ugye a fű az fű, a birka birka, tehát nagyon nem érdemes eltérni a természetnek a logikájától. Most, ha innen nézzük, és azt mondjuk, hogy most konkrétan foglalkozunk egyetlen egy pásztor, vagy egyetlen egy falunak, vagy egyetlen egy népnek a pásztor kultúrájával, pásztor tudásával, akkor ez a 10 alapelv, ez ott van mindenhol. Lehet, hogy más alakú a botja, amivel irányítja a jószágot. Lehet, hogy más fajtájú a kutyája, amivel tereli. Lehet, hogy más a kilométer, amit ő tavasszal, nyáron, ősszel megtesz. Nyilván más a ruházata a pásztornak. Más nyelvet beszél, más vallást követ. Tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar pásztorság az egyfelől teljesen egyedi, másfelől meg teljesen az univerzális pásztorkodásnak egy helyi megnyilvánulása. Tehát ez nagyon érdekes, amikor egy pásztor éppen mond 5 mondatot, akkor abban van olyan mondat, ami csak az ő tudása, valamelyik a régió tudása, valamelyik magyar tudás, eurázsiai tudás, a birkával foglalkozó pásztorok tudása, vagy teljesen globális tudás. Tehát nincsen ilyen, hogy most magyar pásztor tudás, meg nem magyar pásztor tudás, hanem ez egy ilyen grádiens, és nagyon érdekes ez kutatóilag is nézni, hogy egy mongol pásztor vagy egy kenyai pásztor képes szóról szóra ugyanazt a mondatot mondani. Ez a híres mondatunk az, hogy én a jószág száján átlátom a növényeket. Csak amiről tudok, az 3 nagyon távoli kultúrának a pásztora szó szerint így mondja.
Ennyire szorult vissza mostanában, vagy az elmúlt időben a pásztorkodás. Egy állattartóval beszéltem, azt mondja, nem talál pásztort, aki kihajtaná úgy a juhait, vagy a teheneit, hogy vigyázz is egyrészt az állatokra, másrészt arra, ahol keresztül haladnak arra a területre, mert azt mondja, hogyha bemegy egy marhacsorda, akkor lehet, hogy abban az évben ott már nem lesz gyümölcs. Van képzés, ugye? Van juhászképzés Magyarországon jelenleg, de van-e még juhász, vagy lesz-e még juhász?
Igaz, hogy csak egyetlen egy ember példát említett, de valóban ez a helyzet, ez az általános helyzet, hogy kevés a jó pásztor Magyarországon, nehéz jó pásztor találni egy nagyobb gazdának. Kezdjük ott, hogy akkor milyen szakma a pásztor. Nézzük meg a magyar szakma névjegyzéket, szakmai jegyzéket, hogy van benne a pásztor. Elárulom, sehogy. Magyarországon van 3000 valahány száz szakma, ezek között nem szerepel a pásztor. Hoppá. Magyarul nem lett érdekképviseletük, nem hivatalosan, hiszen nem egy szakma.
Nem sorolódik be valami állattenyésztő kategóriába?
Őstermelő, ez nem tudom, hogy tanárokra azt mondanánk, hogy okos emberek, az a szakmájuk, nem. Nem, tehát a pásztornak szakmának kéne lennie. Nincs iskolája, nincs pásztorképzés. A kommunizmusban volt juhtenyésztő képzés. Az is érdekes, hogy ott ugyan tisztelték a pásztor szakmát, de az iskolai képzés zöme az modern technológiai tudást tanított, és nem erősített rá a hagyományos pásztortudásra.
A terelésre?
A terelésre, az odafigyelésre, a betegségek megelőzésére. Tehát az a tudás, amit a pásztorok tudnak, az nem került bele az iskolai tananyagba, hanem a mesterséges megtermékenyítés, a takarmányozás, a szabályoknak való megfelelés, ezek kerültek be anno, 70-es, talán 80-es évekig az oktatási rendszerbe. Mi dolgoztunk most azon az elmúlt néhány évben, hogy legyen valamiféle pásztorképzés, nem könnyű az oktatási rendszer rendszer nem teljesen alkalmas arra, hogy ennyire gyakorlatorientált szakmát és ennyire iskolapadban ülni nem szerető embereket képezzen. Vannak rá példák, mert Spanyolországban, Franciaországban vannak pásztoriskolák, ottan tangazdaság van, illetve a tanulási időnek a felét legalább kint töltik valamilyen konkrét gazdaságban és ott tanulnak. Tehát lenne rá megoldás, ezen dolgozunk is, még nem karolta föl senki, én pedig kutató vagyok, nem tudom azt fölvállalni, hogy egy új akreditált képzést indíthassak. Tehát magyarul nem szakma, nincs képzése, a megbecsültsége az utóbbi éveben elkezdett nőni, de a 90-es években volt egy nagyon nagy visszaesése a pásztor szakma megbecsültségének, és akkor jöttek be azok az emberek, akiket nem nevezünk pásztornak, mert attól, hogy valaki a jószág mellett áll, attól még nem pásztor. Az, hogy mennyi tudása van, milyen folyadékokat fogyasztott a nap során, és mennyire képes kreatívan gondolkodni, sok olyan ember áll most jószág mellett, aki nem felel meg a pásztor kategóriának. Ezért is sajnálatos, amikor egy csoportba vesznek minden olyan embert, akit jószág mellett látnak. A jószág mellett álló ember, ha odafigyelős, a jószágtól tanult, idősektől, kortársaktól tanult, akkor pásztor, de ha csak ott áll, akkor nem. Magyarul, amíg nem figyelünk oda a pásztorokra, erkölcsi anyagi elismerésként, nincs oktatási rendszerük, addig miért is indulna egy fiatal neki a pásztorkodásnak?
Nem akarok válaszolni rá, de megpróbálok. Van egy film fönt az interneten, ön készítette, közel 3 órás, vagy talán hosszabb is, és egy darab pásztorról szól, ugye? Meg a juhairól. És ő a 7. a sorban a családjában, ameddig vissza tudnak emlékezni, hogy pásztor volt. Tehát akitől tanulhatna, az az apja. Talán így öröklődik, vagy öröklődhetne.
Alapvetően kétféle pásztor van, van a törzsökös pásztor, aki beleszületik egy pásztor családba, és vannak azok a pásztorok, akik akár gyerekkortól, akár kamaszkortól, vagy felnőttkortól kapcsolódnak be a pásztorkodásba. Azon múlik, hogy mennyire odafigyelő, mennyire teszi oda magát az illető. Bele lehet tanulni ebbe a szakmába, nem könnyű, de bele lehet. Azt szokták mondani az öregek, hogy ugye minden nap tud újat mutatni a jószág, aztán mire már mindent tud, addigra már öreg, tehát nyilván élete végéig tanul egy pásztor. Az a trend, hogy Nyugat-Európában most már 80% körül lehet azon pásztorok aránya, akik nem pásztor családba születtek. Közülük nagyon sok nő. Például Spanyolországban van a Ganaderas Enred Egyesület, több mint 200 pásztornő.
És mit terelnek?
Mindent, lovat, birkát, kecskét, marhát, hátukon a gyerek, vagy a hasukon a gyerek hordozóba, és mennek a jószággal. Éppen most voltak kint általuk szervezett konferencián magyar pásztornők, vagy a pásztorságban dolgozó hölgyek, fiatalok és középidősek, mert Magyarországon is létrejött egy ilyen nők a pásztorságban csoport, akiknek a tagjai szintén részben törzsökös pásztorcsaládban született hölgyek, részben pedig tanulják ezt a szakmát, ezt az életmódot, hivatást. Úgyhogy ez a két trend, hogy a pásztorságban született emberek egy része már nem pásztorként folytatja, ugyanakkor vannak, akik bekerülnek a szakmába. Ez a két trend ezért most így kiegyenlítettnek látszik.
775 ezeren, vagy talán már többen is megnézték ezt az említett filmet, amelynek címe Egy délután a legelőn Sáfián László juhásszal, és elolvastam a kommentek egy részét. 3 órás a film, és aki odaírt több ezeren, az végignézte. Ez volt a legnézettebb természetfilm abban az évben, 4 éve?
Azt is pontosan nem tudom, ilyen 3 ilyen filmet csináltunk, az elsőt Máté János Gulyással, azt is nagyon sokan látták, és azt is végignézték nagyon sokan. A második filmet Sáfián Lászlóval csináltuk, a harmadikat pedig Barta Sándor Gulyással, már a Kolompokról, mind a 3 film 3 órás, mind a 3-at már nagyon sokan végignézték, több mint 100 000 végignézték ezeket a filmeket. Olyanok is, akik gazdálkodnak, olyanok is, akik pásztorok, olyanok is, akik fiatalok és pásztorrá válás folyamatában vannak. Én azt gondolom, hogy ha egy szakmának van elismertsége, erkölcsi és anyagi, egy olyan szakmának, amire azt mondják, hogy amikor reggel megérkezek a hodályba, akkor 300-an néznek rám, és várnak tőlem valamit, ahol a nap során folyamatosan élőlény-élőlény kapcsolatban lehet az ember, akkor ennek a szakmának lenne utánpótlása. Azt szoktam mondani, hogy ha az operaház nem kapna támogatást, akkor bezárna. Ha a múzeumok, ha a kutatók, az én kutatócsoportom nem kapna anyagi támogatást, a piacról nem tudnánk megélni. Tehát vannak a társadalomnak olyan rétegei, akik a mai kapitalista világban nem kapják meg a megérdemelt elismerést a piactól.
Tehát anyagilag.
Anyagilag. A pásztorok még sokszor erkölcsileg sem kapták meg. Magyarul, ha megkapnák a pásztorok ezt az elismerést, akkor több fiatal szeretne pásztornak lenni, mert valójában a pásztor élet az nehéz, de a modern technikákkal fizikailag részben kikönnyült. Nem mondom azt, hogy nem nehéz élet, mert igenis nehéz élet, kitartás kell hozzá, de nagyon szép élet, tehát megkapja az ember érte a jutalmát. Ha anyagilag is fönn tudja tartani belőle a családját, ha el tud menni szabadságra, mert van váltótársa, ha a munkatörvénykönyve lehetővé teszi, hogy olyan munkabeosztáson dolgozzon, ami a jószágnak is jó, meg neki is jó, akkor sokkal többen lennének pásztorok.
Ön botanikus, hogyan kerül egy botanikus kapcsolatba a pásztorokkal, a pásztorsággal, pásztor élettel?
Hát ez egy hosszú történet. Én azzal foglalkoztam, hogy egy adott táj hogyan változik az elmúlt 300 évben. A táj változását emberek okozzák, ezeknek az embernek egy része pásztor. Úgyhogy idő után azt kezdett el érdekelni, hogy mit tud a természetről, mit tud a növényekről az az ember, aki alakítja a tájat. És így kerültem egyre közelebb a pásztorokhoz. Azon kívül pedig jártunk névfőiskolára, Molnár V. Józsefnek a névfőiskolájára, és ott arra döbbentünk rá, hogy a kultúránkat ugyan nagyon sokan tiszteljük, de hogy mit tekintünk a kultúra részének, az érdekes. A pásztorok kapcsán a népdalokat annak tekintjük, a népmeséket igen, a ruházatokat, cifraszűrt azt igen, de hogy a tudásukat és a tájhasználatuknak a módját azt a kultúra részének tekintjük. Nem, a pásztorok felállnak a színpadra, mondjuk még énekelnek egyet, cifraszűrbe megtapsolják őket, de nem hangzik el, hogy valójában ők élelmiszer termelnek. Élelmet termelnek tudás alapján, helyi olyan biomasszával, amit mi nem tudunk megenni. Ha ezért is megkapják a színpadon az elismerést, akkor várhatjuk el azt, hogy a pásztorság teljes egésze, tudásuk teljes egésze megkapja az elismerést.
Eljutottunk oda, hogy mindaz, amiről beszéltünk, és mindaz, amit ön kutat, valahogy apró pénzre váltódjék. Magyarul, hogyan segíthetjük mi, hogy megmaradjon a magyar pásztor élet?
Az egyik pásztor azt mondta az egyik filmben, hogy a bor kap reklámot, a bárány nem. Az egyik az, hogy aki megengedheti magának, az ünnepi ételekre vegyen már bárányhúst. Nagyon finom. A minőségi bor mellé nagyon jól illik. Aki különböző tájhasználati döntéseket hoz, az mielőtt meghoz egy döntést, figyeljen oda a pásztorra, akár hallgassa meg a pásztort, vagy akár vonja be a pásztort a döntéshozatalba, mert akkor jobban olyan döntést hoz, ami a pásztornak is megfelel. Nagyon sok olyan példa van, hogy akár jó szándékú döntéshozó pásztorra káros döntést hoz, anélkül, hogy tudna róla. Mondok egy teljesen konkrét példát, járványveszély van, ugye a Covid után mindenki most nagyon fél a járványoktól, részben jogosan. A pásztornak be kell jelentenie, hogyha elhagyja a legelőjét, és egy másik legelőre átmegy, mert hogy ugye figyelni kell a jószág mozgását a járványveszély megelőzése céljából.
Állatjárványokról beszélünk, állatjárvány, száj és körömfájás?
Például igen, vagy más járványok, vannak ott más járványok is, de az a lényeg, hogy be kell jelentenie, hogyha a legelőt vált. Na most, hogyha a legelőt úgy váltja, hogy közben egy aszfaltút volt, jogilag akkor is be kéne jelentenie, hogy a legelőt váltott. Minden egyes jószágot be kéne jelenteni, hogy most legelőt váltott. Aztán délután is egyet legelőt váltott, mert haza is ment. Tehát vannak olyan szabályok, állatorvoslási szabályok, tájhasználati szabályok, bürokratikus szabályok, amik teljesen feleslegesen nehezítik a pásztoroknak a munkáját. Nincs rájuk szükség. Ha már ezeket a döntéseket módosítani tudjuk, ezeket a szabályokat, hogyha módosítani tudjuk, már könnyebb nekik. Amikor valaki kultúra megőrzéssel, hagyományőrzéssel foglalkozik, mondjuk akár művelődési házigazgató, vagy akár egy tanár szakkört tart, vagy akár órát tart, fesztiválokat szervez, akkor a pásztorokat ne csak úgy hívja meg, hogy színpadra fölállítja őket a díszes ruhájukba, hanem foglalkozzanak a szakmájukkal is, a legeltetési tudásukkal is. Arról is szóljon, ne csak egy szép daléneklés legyen, vagy egy szép tánc, hanem akkor beszéltessük őket, hogy milyen volt az idei év, milyen kihívásokat okozott neki most az asszály, vagy az árvíz, vagy a ilyen tél, olyan tél. Amikor műsort szervezünk, akár rádióba, akár tévébe, akkor ne csak a kutatót beszéltessük a pásztorról, hanem a pásztor is hadd szólaljon meg a műsorokban. Nagyon sok cikk jelenik meg pásztorságról, anélkül, hogy a pásztort is megkérdeznék. Ez csak egy apró kis odafigyelés. Például, amikor kiállítást szervezünk, számos kiállítás van a magyar pásztorkultúra kapcsán.
Az egyiknek olyan a kurátora,
így van,
ami éppen Hortobágyon látható.
Így van. És amikor mi ezt a kiállítást szerveztük, vagy terveztük, akkor avval kezdtük, hogy még az előző kiállítás ugye állt, és három pásztorral bementünk, három elismert pásztorral, hogy na nézzétek meg, ilyen az előző kiállítás. Mi az, ami tetszik nektek ebből, mi az, ami nem tetszik nektek ebből. Milyen legyen az új kiállítás? Rutinszerűen készülnek úgy kiállítások pásztorokról, vagy a pásztorságról, hogy nincs a kurátorok között pásztor.
Mi lenne, ha eltűnnének a pásztorok, és nem csak Magyarországról, mert itt már tényleg mondhatjuk, hogy veszélyeztetett szakmának számít, vagy ember típusnak, hanem a világról.
Nem fognak eltűnni. Egy 7000 éves életmód nem fog úgy eltűnni. Egy pásztor az oda megy egy városi, és megkérdezi, hogy mit gondolsz, hogy meddig marad fönn a te életmódod? A pásztor visszakérdez, és a tiéd. Tehát a fenntarthatatlan világban élők kérdezik meg a fenntartható módon élő pásztort, hogy ő meddig tud fennmaradni. Erre mondom azt, hogy a pásztorság az valójában a fenntarthatóságunknak, a jövőnek az indikátora. Ha eltűnik a pásztor, az annak lesz az indikátora, hogy teljesen elvesztettük a kapcsolatunkat azzal a földdel, azzal a természettel, azzal a teremtett világgal, ami az életfeltételeinket adja. Tehát azt kívánom, hogy ne tűnjenek el a pásztorok, mert akkor nagyon sok mindenki más is el fog tűnni.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Molnár Zsolt botanikus etnoökológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont hagyományos ökológiai tudáskutatócsoportjának vezetőjét hallották, akivel a legelők és pásztorok nemzetközi éve alkalmából beszélgettem. 100 éve született Vasadi Péter költő, akinek az 1960-as évek eleje óta jelentek meg versei és elbeszélései, az Új Ember és a Vigili Alapok munkatársa volt. Első kötete a Jelentés Babilonból 1974-ben jelent meg. Legjelentősebb kötetének a majd 20 évvel később megjelent Mindenki aranyat sejt című tekinthető. Munkássága elismeréseként József Attila díjat, Kossuth díjat kapott, és megkapta a Nemzetművészet címet is. A most következő beszélgetés róla szól. Beszélgető társam Bozók Ferenc piarista szerzetes. Nemrégiben Cigány György emlékét idéztük föl, mondhatjuk, hogy emlékét, hiszen néhány nappal ezelőtt nemrégiben hunyt el, és közös emlékeinket osztottuk meg. Most egy másik költőről lesz szó, Vasadi Péter. Az a közös emlékünk vele kapcsolatban, hogy az Egri Szeminárium Magyar Egyházirodalmi Iskolája meghívta őt is, el is jött, és előadást tartott. De hogy miről, én arra már nem emlékszem.
Én is csak arra emlékszem, hogy a Szabó József nevű kispaptársunk, akit mi Jozinak hívunk, ő azt mondta, hogy ittam a szavait, még úgy előtte van, ahogy hangsúlyozó, hogy ittam a szavait Vasadi Péternek. Ennyi maradt meg az egészből. Ja. Tehát ezek szerint jó előadás lehetett, mert ilyen szóívás történt.
És Tarjányi Szoltán atya hívta meg, aki többek között nekünk a Szép beszédet tanította, meg egyéb tárgyakat. Ő nagy irodalom rajongó volt, főképp a kortárs irodalomnak volt a rajongója, és így került képbe, mint kortárs költő, Vasadi Péter is. A beszélgetésünk egyik apropóját főképp az adja, hogy 100 éve született.
Valóban 100 éves lenne ma, ha élne. 1926-ban született Újpesten, és 2017-ben szintén Budapesten hunyt el, amikor 91 esztendős volt. Az általad a bevezetőben említett Cigány György pedig nemrég hunyt el, 94 évesen, és nem csak a magas életkoruk kapcsolja őket össze, hanem majd mindjárt utalok rá, hogy nálam hogyan kapcsolódik össze ez a két nagy személyiség a magyar irodalomnak, kultúrának.
Testvérét talán sokan ismerik, de nem tudják, hogy ki a testvére, ugyanis Víz László néven írt, és a Torinói Lepel kutatójaként vált ismerté és elismerté. De vissza akkor a költőnkhöz. Személyes élmények?
A személyes élmény nekem azon kívül, amit említettél a szeminárium kapcsán, csak olyan van, hogy a Bende József, a Vigília folyóiratnak az egyik szerkesztője egyszer írt nekem egy e-mailt, hogy Vasadi Péter, most már bevallom, nem tudom, pedig ki is másoltam ezt a Vigília tanulmányt, amit írtam róla, vagy inkább eszét, vagy reflexiót, vagy memoárt. Csak arra nem emlékszem, hogy mikor jelent meg ez a Vigíliában, és valami kerekéforduló lehetett akkor is. Az a lényeg, hogy Bende József szerkesztő, a Vigília szerkesztője kért engem meg e-mailben, hogy írjak valamit a kerekéfordulós Vasadi Péter kapcsán, amit gondolok. Az eszé, alapvetően vagy az eszéről lehetne, vagy a költészetéről, mert ugye eszéista és költő, amellett persze műfordító is. Igen jeles és megbecsült irodalmi alak volt ő, hiszen nem csak József Attila díjat, hanem Kossuth díjat is kapott. Egyébként eredetileg magyar-német szakos tanár, az ELTE-n végzett, de újságíró iskolát is, a MUOSZ-nak az újságíró iskoláját is elvégezte, és oroszt is tanított, bár ha jól tudom, javítsanak ki a rádióhallgatók, ha máshogyan értesültek, de talán orosz tanár nem volt, de oroszt is tanított. Több folyóiratban nyilván publikál, de két olyan folyóirat van, amelyikbe ő nagyon sokat dolgozott, egy ideig szerkesztett is, az egyik az Új Ember, a másik a Vigília. Nyilván ezek katolikus folyóiratok, amiből következik nyilván az, hogy ő egy katolikus elkötelezettségű író, irodalmár, és néhány verskötet címet is mondanék, például Hó és madarak, Fényromok, A szív tágassága, Mézízű vas, és még talán annyit mondanék, hogy már az életében a kortársaink irodalmi monográfia sorozatban megjelent egy monográfia, amely alaposan körüljárta az ő életművét. Tehát, hogyha róla, vagyis Vasadi Péterről a kedves rádióhallgató elmélyültebb és alaposabb tudást szeretne, arra vágyik, akkor Szénási Zoltánnak a Vasadi Péter című irodalmi monográfiáját lapozza fel, keresse meg a könyvtárakban, vagy akár itt-ott még antikváriumokban is kapható. Ez Vasadi Péternek még életében jelent meg, de már átfogó, szintetizáló jellegű irodalomtörténeti monográfiának tudjuk tekinteni. És most térnék rá a alapkérdésedre, hogy hogyan alakult egy kicsit személyessé ez a kapcsolat, bár nem találkoztam vele az egri eseményt leszámítva én sem. De amikor én megírtam ezt a Vigília folyóiratba, ezt a tanulmányt, ami visszakereshető természetesen, úgy tudja a kedves hallgató visszakeresni a Vigília folyóiratot, hogy nem az ADT-n, nem az Arcanumon, tehát nem a folyóirat archívumban, hanem a Vigília folyóiraton belül van az archívum. Tehát nincs benne az ADT-be a Vigília, hanem a vigilia.hu keretén belül vannak a régebbi számok. És az a címe ennek a tanulmánynak, hogy szeretet és elfogadás Vasadi Péter írásaiban. És amikor megjelent a Vigiliában, kaptam tőle egy kedves levelet, amit most hiába kerestem otthon a leveleim között, ezt sehol nem találom, tehát vagy Mosonmagyaróváron, vagy Nagykanizsán lemaradt rólam valahogy ez a levél, pedig Nagybecsben tartottam, mert egy nagyon kedves, meleghangú, alázatos, kedves szeretettel köszöntem meg, hogy milyen szépen írtam róla, és hogy meg van hatódva.
Akkor az előzmény az mi volt? Tehát ez a cikk?
Tehát ez, hogy a Bende József felkérésére a Vigiliának egy olyan száma volt, ami tematikusan Vasadi Péternek az életművével úgy foglalkozott, hogy nem csak tanulmány, reflexió, recenzió, hanem emlékére írott vers is, és egyebek is akkor publikálódtak csúnya szóval, tehát akkor kaptak publicitást abban a Vigilia számban.
És mit írtál úgy?
Igen, és akkor egy kicsit idéznék, csak hogy közel kerüljünk az ő, nem is a műveihez elsősorban, bár versidézet is talán lesz benne, de nem is, hanem a világlátásához, a gondolkodásmódjához, a szeretet felfogásához. És akkor most arra is válaszolok, amit megpendítettél a bevezető szavakban, hogy Cigány Györggyel vonatkozást is, vagy kapcsolódást is találtam, és írtam is, következő. Szeretet és elfogadás. Két jeles, már régebb óta fiatal költő jut eszembe, eme két fogalom kapcsán. A 85 esztendős Cigány György és a 90 esztendős Vasadi Péter. Bocsánat, megvan a problémának a kulcsa, tehát 2016-ban írtam ezt. Akkor írtam én a Vigiliába ezt az írást, amikor Cigány György 85 esztendős volt, és Vasadi Péter 90. És akkor most Cigány Györgynek és a Vasadi Péternek az összevetését idézném. Nem tudom, ők mennyire érzik magukat egymással rokon lelkeknek. Csak azt tudom, hogy ugyanaz a gyengéd szeretet, a mindent és mindenkit az egész kuszaságában is harmonikus, teremtett mindenséget megérteni igyekvő, szelíd szeretet és bölcsesség sugárzik mindkettőjük írásaiból és személyiségéből. Még annyit hozzáteszek, hogy ez a fajta közvetlenség, egyszerűen póz nélkül, mindenféle ilyen allűrök nélkül reagálnak dolgokra, egy felkérésre, vagy megköszönnek valamit természetes módon, tehát nincsenek idézőjelben, mondom, ilyen sztár allűrjeik. És ebben tényleg nagyon közös a két figura, és akik őket személyesen is ismerték, immár mind a ketten az örökké valóságban, de akik életükben őket személyesen is ismerték, azok azt hiszem, hogy meg tudják erősíteni azt, amit mondok, hogy két nagy műveltségű, nagyon kulturált, finom lelkű ember, és ugyanakkor teljesen póztalan és ilyen fölényeskedéstől mentes alázattal viselkedő ember. Cigány György egyébként így határozza meg a szeretet fogalmát a vele készített interjúmban. Idézek most a kortársalgóból, amelyre már hivatkoztunk korábban, amikor Cigány Györgyről beszéltünk. A következőket mondja, mármint Cigány György: szerintem létezésünknek valami megmagyarázhatatlan dinamizmusát jelenti, mármint a szeretet. Semmi észszerű érv nem szól mellette. Nem érzelem, mert számos olyasmi van benne, ami inkább akaratból vagy elhatározásból fakad. A tiszta érzelem sokkal labilisabb, változékonyabb valóság. A szeretetben több a tudatosság, az érzelem ösztönösebb. A teremtésből adódó adottság a szeretet, mert emberi létünkből nem logikusan következik. A szeretet képessége az emberi létezés megmagyarázhatatlan ajándéka, mely teremtmény voltunkat méltóvá teszi a teremtés egészéhez. A szeretet talán igenlő válasz magára a teremtésre, mondja Cigány György, és azért idéztem hosszabban Cigány Györgyöt, mert közös vonás, hogy Cigány György és Vasadi Péter egyaránt hangsúlyozzák a szeretet tudatosságát. Vasadi Péter például a következőt írja: a szeretet nem a kivételes ünnepekre tartogatott elegáns gálaruha, hanem a hétköznapokra tervezett tartós munkaruha. A szeretet feladat, egy egész életen át tartó program. A szeretetre törekvés sok áldozattal, kisebb önfeladásokkal is jár, saját petróleum lámpánk kanócát gyakran kisebbre kell hagynunk, nem baj, ha a másik lángja hosszabb. Ezt mondja, és érzi a kedves rádió hallgató, hogy igazi szellemi párbeszéd folyik a két nagy katolikus egyéniség, író, esszéista között. Vasadi Péter ezekkel a gondolatokkal kezdi az Elfogadni egymás című írását. Mindent megpróbáltunk már. Kilestük egymás hadállásait, melyikünk bukkan fel előbb. Fedetlenül hagyva a szívét vagy a homlokát, hogy egy szempillantásnyi idővel gyorsabbak lehessünk a másiknál. Mindketten sebet kaptunk. Megpróbáltuk saját képünkre és hasonlatosságunkra átalakítani a másik embert. Akit elneveztünk társnak, partnernek, szövetségesnek, rokonnak, csak éppen felebarátnak nem. Faragtuk őt, hol gyengéden, hol hevesebb módon, hogy felismerjük benne magunkat, vagy azt, akit fel akartunk benne ismerni. Ő azonban ellenállt, mert az akart lenni, ami valójában. És epersztől kezdve nem nevezzük társnak, rokonnak, ellenünk lett. Mint hogyha egy kicsi ilyen társadalmi aktualitás kiszólása is lenne ezeknek, visszacsengése vagy hangköre ezeknek a szavaknak. Következő, elfogadni egymást csak fenntartás nélkül lehet. Ezért nem válogathatok benned. Ezért nem mondhatom rád, hogy eddig kell lesz, innen azonban már nem kell lesz. Nagyon mély gondolatai vannak Vasadi Péternek, nem csak általában a felebaráti szeretetnek a gondolatkörét járja körül, hanem például a párkapcsolatot, a házasságot, a szerelmet is, és ez abban való szeretetet, tehát a szerelem vagy párkapcsolaton belüli szeretetnek a kérdését, a vállalásnak a kérdését. Nagyon megszívlelendő az például, amit így ír, hogy egy 17 éves fiú reflektál, ahogyan a szülei élnek. Ezt írja Vasadi. A vállalt együttlét könyörtelenül kiparancsol bennünket a magány kényelmes parcelláiból, és azokat a közös gondok, közös felelősség cserjével ülteti be. Egy 17 éves fiú szavai szüleinek házasságáról. Ha azt akarják a felnőttek, hogy tiszteljük őket, szeretetükkel igazolják a házasságukat. Nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy mennyire szerették egymást 17 évvel ezelőtt. Arra vagyunk kíváncsiak, maradt-e szeretetük holnapra és holnap utánra.
Köszönjük az idézeteket, lesz még egy pár, csak annyi, hogy hogyan találkoztál Vasadi Péter műveivel, hogyan került a kezedbe egy-egy kötete?
Igazából nekem egyszer a korabeli domoszlói plébánosom, Hegedűs Ferenc tett egy olyan gesztust, hogy ő majd úgyis valamikor előbb-utóbb meghal, mondta ő, de még halál előtt körülbelül egy évtizeddel. És hogy nem szeretné azt, hogyha az összes könyvét a fejére szórnák, amikor meghalt, így mondta ő. Ezért nekem adna bármilyen könyvét, amit elviszek. De akár az összeset is. És akkor persze nekem meg korlátolt volt a szobámban, meg hát már átnyúlt a többi szobába is, nem csak a saját szobában, hanem a szüleimébe is, meg az erkélyes szobába is. Amit könyvespolc volt, azt már addig is nagyjából megtöltöttem a saját könyveimmel, méghozzá két sorosan, de természetesen azért akkoriban talán nagyobb könyvmoly voltam, mint mostanság. Most már inkább könyvtárba hagyom. Tehát elolvasok valamit, és azt nem akarom mindenképpen sajátomnak tekinteni, hanem inkább csak használom a könyveket, mint birtoklom. Viszont a Hegedűs Ferencnek mondtam ezt az aggályomat, hogy hát nekem nincs annyi polcom, hogy ezeket a könyveket elhelyezze, és akkor azt mondta, hogy természetesen a polccal együtt vigyem el.
És miért?
Nem ez a lényeges, csak azért mondtam ezt a hosszadalmat. Igen, egyébként el. De nem ez a hosszadalmas felvezetés, nem ezért mondtam, hanem azért, mert Vasadi Pétertől is sok kötet volt, vagy több kötet, verses kötet főleg volt a Hegedűs Ferenc atyának a könyvtárába, úgymond házi könyvtárába, a könyvállományába, és ezeket elvittem, és akkoriban alapoztam először Vasadi Péter verseket. Tulajdonképpen megfogtak, de aztán rájuk is felejtettem, míg nem jött ez a Bende József féle felkérés a Vigiliától, és akkor már úgy akartam megírni ezt a tanulmányt, hogy azért néhány eszét, meg a verseinek a javatermését azért elolvasom. És itt is azt kell mondjam, hogy nem csak az idézgetett vasadi gondolatokról, prózai vagy esszéisztikus bölcsességekről, hanem a versekről is azt gondolom, hogy valamiféle rokonságban, valamiféle párbeszédben vannak Cigány Györgynek a verseivel. Ez nem azt akarom mondani, hogy egyik a másikat koppintotta volna, hanem inkább a szellemi rokonságból adódik ez. Bár valószínűleg olvasták egymást, hiszen ilyenfajta katolikus irodalmat vagy költészetet nem olyan sokan írtak a Kádár rendszerben. Szinte elkerülhetetlen is, hogy egymást nem csak hogy olvassák, hanem valamiféleképpen hassanak egymást, vagy valamiféle szellemi párbeszéd alakuljon ki közöttük. De azt hiszem, hogy megérdemelne egy összevetést ez is a két költői életmű, amely mind a kettő nagyon gazdag, tehát aki ebbe belefog, annak nagy munkája lesz, de hogy ez is egy érdekes lehet, hogy összevetni, ha csak nem az egész költői termést egyik oldalról, meg másik oldalról összevetni, hanem bizonyos aspektusait.
Egy szinopszis. Szinoptikus, katolikus.
Igen, költő. De nem az egész költészetüket szinoptizálni össze, hanem csak egy-egy tematikát azon belül. Mondjuk például az elfogadás, vagy a barátság, vagy a szeretet, vagy az Isten élmény. Bár az is nagyon gazdag mind a két költészetben,
akkor
amiket felsoroltam.
Idézet maradt még?
Megpendítettem ezt, hogy van társadalmi kiszólás, ugye most az országgyűlési választások után. Én azt gondolom, hogy megszívlelendő az, amit nekünk immár a mennyországból, vagy az örökké valóságból üzen. Következőt. A szeretet kemény fizikai munka, lapátolás. Miért hiszik azt, hogy könnyű szeretni, mintha lapátolnál olyan? Olykor azzal is beérné, ha csupán elviselnénk egymást. Így ír a Dance Macabre című versében. Az is csoda, ha tűrjük egymás arca tükrét. Alapnak elég az egymás iránti jó akarat, és most jön, amit én társadalmi kiszólásnak szánok. Azt mondja, alapnak elég az egymás iránti jó akarat, vagy az ártani nem akarás szándéka. Bárki legyen az, a kárára semmit sem tenni, nem akarni és nem írni. Szelíd határozottsággal utasítja el a presztízsből, magasabb polcokra tülekedésből fakadó rivalizálást is. Bárkit is ócsárolni, helyezgetni ide-oda a ranglétrán. Rang. Magyar ez a szó. Az idősödő költő meglepődve tapasztalja, hogy korábbi barátok fordulnak el nevetséges politikai és közéleti viták és nézetkülönbségek miatt egymás ellen. Általános megtisztulást igényel korunkban, amikor már a bárányok is farkas szemet néznek egymásra. A Kenyeret adtál című eszékötet kötetzáró, a Világosságról címet viselő eszében ezt írja. Gyanús nekem, hogy most már senkit nem akarok meggyőzni. Ez a szó, meggyőzni. Ez viszonyogtat. Miféle gyümölcse van egy győzelemnek? Aztán hagyj idézzek versből is. Vasadi Péter a fegyvertelen kezek és csatában, vitatkozásban fegyvertelen, eszköztelen szelítség erejében bízik. Vallja, hogy a kiégett harcmezőkön idővel újra kinő a zsenge zöld fű. Ezt én írtam a tanulmányba, tehát ezt nem tőle idézem. Vallja, hogy aki mások elleni harcnak tekinti az életet, már el is veszítette a harcot. Sok kis csatát nyernek a fegyveresek, vagy az ügyesen vitatkozók, de a végső győzelem mindig a szelídeké, a fegyverteleneké. A Pirkadati Introitus című versében ezt írja, öklöz csak vízbe dühötten, szétfreccsen és újra összefor.
Mennyire volt ő jelentős alakja kora katolikus irodalmának? Tehát ha belegondolunk, Pilinszkivel egykorban élt, egykorban is élt.
Pilinszky János olyan magaslat, mint a Mont Blanc. Nem csak a magyar katolikus irodalomban, vagy a magyar katolikus lérában, hanem én azt gondolom, hogy nem általában a világirodalomban. Én azt gondolom, hogy bárkit, akár most mondhatok más nevet is, akikkel egyébként rokonságban érzem Vasadi líráját, például Tűz Tamást, vagy Més Lászlót, vagy hogy ne kifejezetten papot említsek, például Rónai Györgyöt, vagy Rónai Lászlót. Többeket is tudnék mondani, akiket meghatározó alkotóknak tartok abból a szempontból, hogy ők őrizték a katolikus irodalom lángját a legnehezebb évtizedekben, amikor a katolikus líra a vigíliába és az új emberbe szorult vissza, és az is elég erős kontroll alatt. És az új ember, például a Pilinszky Jánost az új emberhez kényszerítették, mondva, hogy a katolikus költő, akkor írjon a katolikus labba, csak ott pedig, mint egy nagyon szabálytalan egyéniséget, nem fogadták annyira szívesen, mert féltek attól, hogy túl szabadon gondolkodik. De Vasadi Cigány György és Rónai György, és nem Papköldőt említve, ha valakiket meg kell említi, akkor ezt a három nevet mindenképpen a legjelentősebb katolikus gondolkodóknak és íróknak gondolom, mondjuk így, hogy a 70-es, 80-as években.
Köszönöm szépen Bozók Ferenc atyának, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és megosztotta ez alkalommal a 100 éve született Vasadi Péterről ismereteit és személyes emlékeit. Az elmúlt percekben a 100 éve született Vasadi Péter költő alakját idéztük fel Bozók Ferenc piarista szerzetessel, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői, a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. További szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.